Széchenyi István, napló, részletek, 1817, május vége. Utazásom minden kaland nélkül folyt. József kocsi magas bakjáról lezuhant, majdnem nyakát szegte. Ez a véletlen egy néhány pillanatra megtörette eltökélt hallgatásomat, hogy miután az égből zuhant komornyik helyreigazítatott és bekenetett a kartaúziak teljesen veszélytelen szokását, újra magamévá tegyem. Klagenfurtban éjszakáztam, ahol láttam, amit egy német sor ezred tisztje 13 csésze kávét ivott meg, mely intézkedés nélkül őkelme e szokásáról már híres férfiú, sohasem hajtja álomra fejét, állítása szerint. És így utaztam tovább, pont a felen át, mi aratt, unalmas éj írásainak és több párizsi röpiratnak olvasásán kívül más egyébbel nem is foglalkoztam. Verunától néhány állomásnyira láttam két páros hámú postalovat visszajönni fogat nélkül, és szívem nagyot dobbant, arcom lángba borult, mert éreztem, s tudtam, mely angyal lebeg előttem. Ahogy ott egész jövendőmet, e nagyszerű nő lényével összefonódott sorsomat és lelkemet, ám bár őtőle örökre távol, mégis az ő létezése szerint, a jövő számára átalakulva, előre megsejtettem, egy hang, mint mentő angyali felém kiáltott, időn az ő képe szinte szólítva magához hívott, s ahogy messze az árnyékban annyi rémkép mutatkozott, s ahogy így félig az álmok szférájában hosszú galopban üldöztem a kocsit magam előtt. Mindez valamely szépséges, pompás álomként tűnt fel nekem. Keblem szüntelen szorongása közben Veronába érve megálltam a városkapunál, s oly remegéssel, amilyet soha életemben nem észleltem, megkérdeztem, kicsoda hajtott be a városba az imént, mert még nem tudtam bizonyossággal, hogy ő-e csak ugyan. Mikor a nevét mondták, megijedtem. Valami magasabb erő uralmát éreztem magam fölött, mert hiszen a szívem árulta el, hogy ő az. Elvégre ezen az utazásomon vagy 100 postaló jött velem szemben, annélkül, hogy feltűntek volna nekem, s elvégre Bécsben nem is tudtam, mikor megy Itáliába, s oly sok akadály miatt utazásomat képtelen voltam az övé szerint igazítani. És most az első itáliai városban, ahol útjaink keresztezték egymást, találkoztam vele. Feledhetetlen. Mint valami zavarodott, ugyanabba a fogadóba szálltam, és egyszerre megpillantottam a komornáját és a férjét az udvaron, és őt, amint kecsesen felém szökelt. De hogy eközben még mit éreztem, már nem tudom. Minden szenvedély átcikázott keblemen, és szinte belepusztultam az erőfeszítésbe, amelyre szükségem volt, hogy el ne áruljam, és amennyire lehet, összeszedjem magam. Egyébként oly szép volt, amilyennek még soha sem láttam, és a látvány magát a halálomat is meg tudta volna édesíteni. Jaj, mi lesz belőlem! Mennél többször látom őt, annál ijesztőbbé válik a helyzetem. Azt hiszem, beleőrülök, ez az egész csak szerencsétlenül végződhetik. Külseje olyan, hogy már az elállítja a lélegzetet. Nem is kellene lelkébe pillantani ahhoz, hogy az ember örökre nyomorult legyen. Van egy könyve, amelybe olykor beír valamit, hogy milyen szépnek, érzőnek mutatkozik a szíve abban, ahogyan ezeket kiválasztja. Hadd bizonyítsa, ez apróság, melyet ki kell másolnom. Ó, egymást nézni, egymást így bámulni szívből, minden pillantással kölcsönös, dús gyönyört meríteni. Nem, az égben bizonyosan nem beszélnek. 1819. Írja le nekem, mi is az a haza. Nem tudom még megmagyarázni, sem tudom, mi a szerelem. A nők iránti érzelem mégis csekélyebb, mint az, melyet az ember a szent hon, a szabad nép iránt érez. Csak annyit tudok, hogy ott a levegő jobb, a fák, a mezők szebbek, és minden oly kedves, oly drága nekünk. Mindig oda vágyunk és törekszünk, s ott élni, ott halni az egyetlen óhajunk. Ha végzetünk messze földön ér utól, az életnek könnyebben mondunk végbúcsút, vagy jó barát megígéri, hogy egykor hazánkba viszi korhat csontjainkat. S ha életemben nem is csókolhattam naponta a földedet, s mindörökre adósod maradtam, hamvaimat mégis fogad kegyesen. Különben, és ha tilos volna völgyeidben lakoznom, ne tagadj meg földedben bár egy békés sírhelyet. Minden hibáddal együtt szerettelek. 1820. December 24-én. Gyalog Diószegről Székelyhídon voltam. Papanek intézőtől néhány veder bakatort vettem vedrével 30 forintért. Az úri széket éppen ülésezés közben találtuk. Az atyafiak a politikáról fecsegtek. Ilyen szabadságot, mint mi nálunk, sehol sem találhat az ember. Még az angoloknak is csak papíron van meg a szabadságuk, és így tovább. Alig gondolkoznak ezek az emberek, s ha igen, akkor is csak magukra gondolnak. A parasztról teljesen megfeledkeznek, semmiség a szemükben. Minő ékes szólással kellene bírnunk, hogy meggyőzzük ezeket az embereket, anélkül, hogy megsértenük, hogy igazságtalanok és tudatlanok, és minő bölcsességgel és földön túli szerencsével, hogy helyesebb elvekre és nézetekre vezethessük őket. Hol úgy érzem, vonzódom-e nyers néphez, melyet alapjában véve szeretek, hogy tanítsam, felemeljem, emberré neveljem. Hogy látni sem bírom, s eltaszítom magamtól. Tudatlanságuk elérzékenyít. Szívesen segítenék rajtuk életemmel és véremmel is. Sorsukat megosztanám és elviselném. De gyakorta elborzaszt és felháborít igazságtalan vakságuk, gőgük és elbizakodottságuk. Hol fognak majd nyugodni hambaim, kérdezem sűrűn magamtól, hazámban-e, vagy idegenben? 1821. Január 4-én. Ma azt mondtam Brudernak, hogy egy évi jövedelmemet fordítom rá, ha Buda és Pest között híd épül, s hogy ezért jól lehet Pesten lakni alkalmasint sohasem fogok. Egyetlen krajcár, kamatot vagy akár visszafizetést sem fogok követelni. Az a gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bőségesen kárpótol. Július 31-én. Bonchidán, Bánfi Józsefnél. Igen, sok tételen ifjat észleltem. Mennyit használhatna ilyen ifjúság az országnak? Vagy helyesebben, mennyit kellene használnia? Csak volna valamiféle indítéka vagy rugója. 1823. Április 9-én. Cenkre vissza. Szolgálhat az ember, ha magyar?
Vagy mindent tűrni, elviselni, fizetni, szolgálni? Avagy mindenre az akasztófára is felkészülni, mi szánalmas Ypsilantis Pepe. A szabadságot csak vérrel lehet megvásárolni. Ha Cassius Brutus Cato megölik magukat, az ember megilletődik, hogy ilyen férfiak sem képesek a római köztársaságot feltámasztani. Minő Paprika Jancsi jelenet lenne az, ha egy magyar egyoldalú szabadságának elvesztése miatt, amelyben ő deresre vonathat és a paraszt ordíthat, a Dunába vetné magát. Somogyban és Zalában az emberek megbotránkoztak, amiért sem Pál, sem én nem voltunk ott az országgyűlésen. A szisztémám tisztelet, engedelmesség, hűség a császár iránt. Szeretet az alkotmány iránt. A törvények tántoríthatatlan megtartása. De hogyan, ha maga a király megsérti a törvényeket? Nincs más jog, csak az erősebb joga. A hipokrízis tetőfokra hágott. Ó, Szent Szövetség! Május 9-én, Mikében, Somsics Pongrácnál. Az embereknek fogalmuk sincs komfortról udvarházaikban. Szeretnék, hogy legyen, de nem értenek hozzá. Tehát nem a kényelmesnek és az elpuhultságnak büszke megvetéséből van ez, merő tudatlanság. Nagyon sok emberben sokrétű, sőt, mély ismeretek, egyszerre többféle is, de egy sem igazán megalapozott, tehát lehet ezen csodálkozni. Ugyan minek szenteljék teljes lélekkel magukat a mezőgazdaságnak? Olyan országban, ahol semmi kereskedelem, ahol a viszonyok által oly sok kétkezi munka vész kárba, ott egyesek törekvései révén a közjó úgy szólván elérhetetlen a jogoknak és törvényeknek és az ország közigazgatásának. Ez a legnemesebb ismeretek egyike, amelyekkel az ember egyáltalán foglalkozhatik. Olyan monarchiában, melyben bújtogatónak, lázítónak, egy szóval rebellisnek tartják, és ennek megfelelő bánásmódban részesül a magyar, akinek az ország törvényei, melyeket a király szentesített és rájuk esküdtett, szentek és aki a törvények megtartásáról gondoskodik, és tisztaságuk fölött őrködik. Olyan országban, ahol a hízelgő, a törvények megsértője, a hitszegő, röviden, a haza árulója, jogosnak látszó igényt formálhat hivatalokra, jutalmakra és kitüntetésekre, mialatt a másik rész, mely a törvény tisztelés annak előírása szerint él és cselekszik, üldöztetéseket szenved, amelyekkel gyötörni mindmáig megvolt azoknak a bátorságuk és módjuk. Minő jövendő előtt állhat azonban ez a rész, amelynek csak az utókor szolgáltat majd igazságot. Én személyem szerint kivételeskednek tekintem, ha ő felsége nem akasztat fel, és egyedül Istennek köszönöm életemet. Én természetesen az isteni törvények szerint élek, és a társadalom törvényei szerint, de ez mit változtat a dolgom? Ezért minden lélegzetvétel csak kegyelemből élvezett. Követelnem és ragaszkodnom hozzá a szó valódi értelmében nem szabad. A királyhoz való viszonyunkat illetően úgy állunk vele szemben, ahogyan a mindenhatóval. Olyan viszony ez, melyet a Szent Szövetség méltányosnak tart, és mindig ilyen értelemben járt el. Isten azonban igazságos, és a magyar alkotmányt minden korszakban egyformán szereti, ha szereti, de ez más kérdés. Akár leigáztatott már Itália, akár készül még harcolni szabadságáért. Mivel foglalkozzék tehát egy magyar lévén, hogy egy falusi embernek, a gazdászaton, gazdálkodáson és törvényeken, és a tiszteletre méltó kimeríthetetlen tudományok mellékágain kívül egyéb érdemes foglalatossága általában nem marad. innét a sok műkedvelő a szép és képző művészetekben, melyeket űzni, és alaposabban, mint holmi mellékeseket, mint mély gondolatok, és nehéz munka elhessen tőjét egy valóban szabad országban, semmi idő sem marad. Az embernek ilyen művészeket és doktorokat kell tartani és fizetni. A képzőművészetek, metafizika, etc. javára vagy kárára van-e az országnak? Tehát a foglalkozáshoz fűző érdek hiányzik, ezért van ez a nagy számú különc Magyarországon. Ezek a bolondosok, ezek a furcsa hóbortosok, ezek a téves törekvések. Megtalálja ezt más országban így mértékben az ember? Az utóbbi események Magyarországon, az első csapás, melyet a magyar alkotmány kapott, a szüzesség elveszett. Még sokat fognak veszekedni kicsinyes támadások, kicsinyes védekezések. Mi lesz a vége azonban? És mit céloz, mit akar voltak épp az egyik és a másik párt? A támadó és a védekező. Egy támadó. Azt akarja, hogy a magyar nemes ember adózzék, fizessen, minden további terhet a parasztokkal egyenlően viseljen. Nyíltan kimondani sem bátorsága nem volt, sem az időkörülmények nem voltak erre alkalmasak. Most az időpont megfelelőbbnek látszik, ezért a kezdet a bátorság. Második védekező. Semmit sem akar fizetni, semmit sem akar adni, semmit sem teljesíteni. De szégyelli, hogy sokat birtokol, sok hasznot húz az országból, és hogy mégsem akar semmit adni, mert a nemesi felkelés a kiviteli vám Csehországgal, Ausztriával összehasonlítva csekélységek. Tehát áll orcát ölt, hogy pirulását leplezze. Magyarország még nem süllyed olyan mélyre, hogy ne tudjon elpirulni. Kiabál, arcátlanná válik, mert hogy gyengének érzi magát, és saját érdekét a hazai alkotmánnyal és szabadság szeretettel akarja leplezni. De szabad ország-e Magyarország? Az élő Istenre nem. A nemes ember szabad, a paraszt szolga vagy rabszolga? Olyan nagyon vonzó-e hát saját jogainknak-e nemtelen védelmében, egy ilyen egyoldalú szabadság védelmében életünket kockáztatni? Pontos adatokat gyűjteni, hogyan, kit, mit, minden vármegye. Mi volt a New Times-ban? Mik a herceg primás levelei? Kihez? Mik a Pozsonya-Hunt megyei feliratok? Mi a nagypár beszéde, melyet Cirákinak át akart nyújtani? Jogról és igazságról itt szó sincs, ez magától értetődik. Itt egyszerűen a jus fortiros, az erősebb jogáról van szó. Micsoda gyermeket fog Magyarország Metternichtől kapni, aki szüzességét elvette? Furcsa és rendkívül különös azonban, hogy az emberek még ezekben az utóbbi eseményekben is vakok, és hogy micsoda illúziókban élnek. Császárunknak például szent meggyőződése, és halálos ágyán sem tudná senki az ellenkezőjéről meggyőzni, hogy esküjét, melyet koronázásakor a magyar nemzetnek tett, sohasem szegte meg. Bármi terhes és nyomasztó is időnként számára. Hogy az alkotmányt tisztán és érintetlenül adját utódjának, amikor az alkotmány alapját dúlta fel. Szomorú az, hogy az embert úgy tiporják el, mint a rovarokat, melyeket valami súlyos tárgy lapít agyon, nem is tudván, nem is sejtvény, hány meg hány szerencsétlen élőlény, sóhajt és pusztul el terhének nyomása alatt. Másrészt viszont sokakat látunk, akik a megnyugtatott lelkiismeret boldog illúziójában is, igen irigylésre méltó kedélyállapotban, egy nemes és szent ügy védelmezőinek tartják magukat, készek vért és életet adni, és vagyonukat tökéletes önfeláldozással a jó ügyért. 1825. szeptember 13-án. Gyorsírók hiányából, a helység célszerű elosztásának és végül az elnök tekintélyének, valamint a rendek engedelmességének s olyan törvényeknek hiányából, amely szerint késedelem nélkül szavazat többség elérésére kellene törekedni, kiszámíthatatlan időpazarlás és ezáltal valóságos baj származik. Egyetlen ügyet sem lehet nyugodtan, rendben és hidegvérrel megfontolni. Orvoslás. Minden 3 évben rendszeresen országgyűlést tartani, hogy a rendek hozzászokjanak. A helységet kijavítani, mert ez fontosabb, mint gondolják. Fiume valóban Magyarországnak egy kikötője kell, hogy legyen. Váltóbíróság, az úrbért szabályozni, közvélemény, a sóárát leszállítani, a pénzt fixálni. Hogy olyan beavatkozásokra, mint 23-ban ne kerüljön sor. Hogy a megyék egymással levelezhessenek. A belső közigazgatás megjavítani, az 1790-beli deputáció. Szeptember 21-én. Kerületi ülés az említett tárgyban, sajnos nem volt szabad beszélnem. Egy ajánlat csak akkor visszavonhatatlan, ha mondhatnám, ünnepélyesen fogadták el. Dan elintézve pecsételik meg az angolban a kínált fogadást. Az én véleményem tehát, hogy a rendek köszönő feliratában az, aminek Magyarországon a következő évszázadban történnie kell, fog megalapoztatni. Manapság 2 lehetőség van arra, hogy az ember a magáit védelmezze és biztosítsa. Ágyuk és közvélemény. Mi tartóztatja meg az autokrata Sándort, hogy Oroszország politikáját követve trónját az elöntött Pétervárról, ne a paradicsomi Konstantinápolyba helyezze át. És 1 millió harcra kész, jól fegyelmezett katonájában, mint egy megbűvölve, mozdulatlanul álljon. Talán bizony az osztrák hadsereg, ami az oroszt majd feltartóztatja? Sándor egy erény megszállta pillanatában kimondta véleményét a trónon ülő dinasztiák jogáról, törvényességéről, szentségéről. Megcsodálták, tanukat hívtak oda. Többször elmondatták vele, s köszönték az emberiség nevében roppant nagy lelki erejét. Önnő hatalmától megbűvölve áll most mozdulatlanul. A császár most nyomtatásban adja ki trónbeszédét. Isten fizessen meg a szerzőnek, akárki légyen az. És ez oly sok fegyvert ad a kezünkbe, hogyha ügyesen akarjuk forgatni. Alkotmányunkat még sokáig védelmezhetjük. Egyébként teljesen mindegy. Ez antiliberális alkotmány védelme nem valami nemes feladat. 400 000 lelket látunk, kik előjogaikat és kiváltságaikat olyan 10 millió emberrel szemben akarják megerősíteni, akikről az országgyűlésen szó sem esik. Ha erre a tárgyra fordul a szó, olyan véleményeket és korlátoltságokat hall az ember, melyet a tunguzok vagy a baskírok birodalmába illenek. De hisz a magyar paraszt boldogabb, mint az osztrák, ez az egyik okoskodás. Mintha ok volna arra, mert ezt még elismerném, hogy megnyugodjunk a magyar paraszt sorsa felől. A lovat kevésbé bántalmazzák, mint a szamarat, és zabot kap, következésképp a ló boldog. De szép következtetés. Ha egy paraszt háza leég, ökre felfordul, etc., az urasága segít neki az elveszettnek újra megszerzésében. Íme a magyar nemes földbirtokos másik megnyugtató érvelése, ha valakinek szemébe tűnik a társadalmi különbség. Felelet. Az amerikai cukornád ültetvényes is jól táplálja fekete rabszolgáit, nem bántalmazza őket, etc. De vajon irántuk való szeretetből vagy önszeretetből van-e így? 1826. január 3-án. Kerületi ülés. Beszéd a bankügyekről, felületes eszmék, az ügy tökéletes nem ismerése. Véleményem szerint az összes országgyűlési ügyet két részre kellene osztani. 1. Amire a jog és forma megmentése céljából van szükség, és azután, aminek a jövő érdekében kell történnie. Ce sont deux questions tout à fait différentes. Ez két teljesen különböző kérdés. 3-án a nádor megérkezett Bécsből. A rendek a bécsi bankot támadják, mások nem akarnak kereskedelemről hallani. Nagy azt állítja, hogy csak az arany igazi gazdagság, minden egyéb, még ha az élet minden gyönyörűségének bővében vagyunk is, csak képzeletbeli boldogság és gazdagság. Én a magam részéről ilyen módon szerettem volna a képzelet birodalmában élni, és a valóságot neki hagyni. Ő azt állítja, hogy Anglia gazdagsága képzeletbeli. Nevetségessé fogjuk tenni magunkat a világ előtt. A pénz megvetése nem bölcsesség. Én inkább szeretek lenni szegény és szabad, mint annak ellenkezője, hanem legszívesebben volnék szabad és jó gazda. 1828. július 18-án. Pölöskén maradtam, Magyarország alkotmánya, vagyis tulajdonképp a parasztoknak a földbirtokosokhoz való viszonya oly kevéssé megalapozott, hogy egy liberális és igazságosan gondolkodó embernek valami más jövedelem kellemesebb kell, hogy legyen, mint egy magyar birtok. Csupa erdő, mocsár, unalmas, tudatlan, de annál pöffeszkedőbb szomszédok, és mindenfelé bőség és ínség kéz a kézben. 1832. november 3-án. Telfornál voltam, Ebbington Street 24 a Westminster közelében. 76 éves, egészen süket, felette vidám, fütyő vagy dünnyög valamit. Ő mintegy 1200 hidat építettem. Én szeretnék egyet Magyarországon, körülbelül 1600 láb széleset. Nálunk azt hiszik nem lehetséges, a jég elviszi a pilléreket, vagy áradást okoz. Mi a vélemény erről? Ő. Nehéz megítélni, ha nem ismeri az ember a környéket. Milyen mély a víz, miből van a talaj? Én. Itt-ott hat öl, futóhomok. Ő. Az rossz. Én. Mit gondol mégis? Ő, hogy lehet rajta segíteni, és a jég semmi kárt nem tehet. A pillérek biztosíthatók, és semmi esetre sem okozhatnak. Szokatlan áradás, ha eléggé távol vannak egymástól. Én. Milyen hidat akarna ön? Minő fesztáva lehető leghosszabb? Ő. Ez a fekvéstől függ. A függő híd teszi lehetővé a leghosszabb fesztávot. Elkészítettem a tervét egy 1000 láb hosszúnak Glasgow számára. Önök azonban vegyenek 500 láb hosszút, a minő a Menai híd. Az alappillérek ott a jégtorlódást gúnykacajjal fogadják. E tekintetben sok tapasztalatra tettem szert több skóciai hídnál, ahol a jégtorlódás igencsak vehemens, etc., etc. Mindez csak buhó szeszély, az emberek azonban szeretik. They love, they don't, upon their prejudice. Imádják az előítéleteiket, csüggenek rajtuk. Vasat azonban csak itt tudnak csinálni. Én. Mindőn a Menai hídon voltam, hat ember sebes ügetésben átlovagolt rajta, meglehetősen ringott. Buda és Pest között az átkelés roppant nagy. Nem hiszi-e, hogy ott a függőhíd veszedelmes lehetne, vagy hogy másfajta jobb lenne? Ő. Veszedelmes semmiképpen nem, de tudja, mi volna a legjobb? Öntött vasból 400 lábnyi íveken, ez éppen 3 oszlopot tenne ki középen, amelyek körülbelül 75 lábnyit foglalnának el a folyam ágyból. ilyen híd örökké valóságig eltartana, és sem a jég meg nem rekedne, sem a víz föl nem torlódna. De hogy van-e annyi pénzük, amennyi a költségek fedezésére kell, ez másik kérdés. Az ilyen hidak többe, sokkal többe kerülnek, mint a függő hidak. A pilléreket sokkal-sokkal erősebbre kell csinálni. A menai híd 120 ezer font sterlingbe került. Én. Sokba kerül a menai híd karbantartása? Ő. A mázolása. Miután mindezt a legbarátibb módra megmutatta, és elmondotta, és megajándékozotta a Holyhead utcai Waterloo híd rajzával, azt ajánlott, hogy egyenest hozzáforduljak, és ne ügynökök útján. Én a pilléreket mindig üregesre építem, hogy belülről is látni lehessen, miképpen vannak rakva a kövek. Hitel. Részletek. Előszó. Nincs oly bölcs a világon, ki még igen sok hasznossal ne nevelhetné tudományit, mint viszont alig van oly tudatlan a föld kerekén, kitül egyet s más nem lehetne nagy haszonnal tanulni. Minden emberben van valami jó, mint virágokban a méz, és így remélhetem a közönség engedőleg fogja ezen értekezést fogadni. Én azt szeretem hinni, minden jobb lelkű ember bizonyos vágyást hordoz szívében, habár sejtetlen is, magán, fele barátin, s mindenen, ami őtet környezi, szüntelen javítni. Ezen tökéletesbhez ellenállhatatlan vonzódás legszebb tulajdona az emberi léleknek, és amint halhatatlan része jobban s jobban fejledez, annál inkább nő s erősödik az benne. És a szünetlen vágyás következésében lend lassan-lassan a vad eszkimó emberré. Azáltal emelkednek egész nemzetek előbb-utóbb tökéletesbb, virágzóbb, boldogabb létre, és annak mindennapi előmenetelét gátolni akarni, éppen olyan hasztalan munka, mint annak úgy létét tagadni, öncsalás. Előbbre s magasabbra törekedik az ember, ez kétséget nem szenved, s mi azt minden tárgyban láthatjuk. Csak újabb időkben is mennyire javult hazánk némely részeiben, teszem a földművelés, mezei gazdaság. Lakásaink hogy csinosodtak, városink mely szerfelett szebbültek. S ha nem történt is nevezetes, s még sok lábra nem állítatott, ami említést érdemlene, nem halljuk-e legalább szinte mindenki szájában a panaszt. Egynek az utak rosszak, másnak kereskedés, vízi csatornák, vasutak kellenének. Ennek a szegények skoldusok nagy száma terhes, annak a nyelv nem eléggé halad, az olvasók mennyisége csekély. Megint mások az éjjeli világosítás híját kárhoztatják városinkban, nem különben a trotuárok, s fedél csatornák nem létét, ismét mások a tömlöcöket, és foglyuk tartását hibásoknak, és több efféle. Hogy minden időben volt, van, s lesz is panasz, az természetes, de igen különbözik a javítni kívánástól. Amaz magával, embertársaival, kormánnyal, egy szóval mindennel való engedetlenségből foly, s többnyire alacsony haszonkeresés, vagy romlott sárepe nyavalája. Nem ez pedig embertársaihoz, hazájához, és a tökéleteshez vonzó szeretetből ered, és szebb lelkek sajátja. Ezen szebb és jobb ösztön nálunk szembe tűnően nevekedik, és nagy szám készen áll fáradtságos java egy részének áldozatjával. Egyet s mást hazája, vagy legalább vidéke virágzatára és gyarapodására előmozdítni s felállítani. Soknak, igen soknak célja csak egy nemes és dicsős, nem egyéb, mint a közjó előmozdítása. De annál különbözőbbek s többfélék azon módok, melyeket mindenki a közcél elérése véget a legfontosabbaknak tarts, melyekhez ragaszkodik. Mindegyik építni akar, s mind ugyanazon az épületen, de a talpkövet szinte mindegyik másképp, és máshová akarja rakni, és mindegyik különb móddal fog az építéshez. Sok az első emeleten kezdi némely annak kifestésével, s némely, szinte a ház tetejével gondolja a legjózanabbnak a munka kezdetét. Igazi talpkövet, ritka rak. Némelyek szomorúan fütyűrészik el a mohácsi veszedelem nótáját, és azt hiszik, ott van koporsója minden szkít a fénynek. És tán úgy van, ember én nem hiszem, de az okos ember nem néz annyira a háta mögé, mint inkább maga elibe. És elveszett kincses iratása helyett inkább azt tekint is vizsgálja. Mit menthetett meg, s avval B elégedni, s lassanként többet szerezni iparkodik. Igen, sokan pedig a régi jó időt siratják, a jelenről egészen elfelejtkeznek, s azért ezt bölcsen nem is használhatják. Márpedig, ha csak a régiség bája nem, egyéb bizonyosan semmi sem teheti előttünk, kívánatosabbá elődeink idejét éltünk napjainál. Másokat ezzel rá nem szedhetünk, mert fönnhangon szól a história, és az öncsalás esztelenség. Sok ember a régiségnek oly tisztelője, hogy egy faragatlan követ remeknek vél, hatán valaha Cicero ült rajta, s néhány eldült vékony oszlopot, mivel sok századi, inkább csodál, mint a londoni Waterloo kőhidat, vagy a szimploni utat, mert ezek csak néhány esztendeiek. De ezen gyengeség is a tökéleteshez való vonzódásból ered. Néhány országban a régikor idejében annyi ment végbe, ami nagyság címerét viseli, annyi az emberiség díszére méltó, hogy semmi se természetesbb, mintha annyi csuda tünemény a felhőkbe könnyen emelkedhetőnek. Ítélő erejét úgy elragadja, hogy ő még a régi rozsdát is az új fénynél nagyobbra becsüli. A mi hazánkban így nagyság, melyet siratni lehetne, még nem volt. S hála az egeknek, hogy nem volt, mert így még lehet. S örvendjünk, hogy régebben nem éltünk, s még előttünk napjaink. Hány embernyom forgott le, mióta nemzetünk Európába költözött. S növésünk, s kifejlődésünk ellen mennyi akadály. S hány esztendeje csak, hogy a török Budán dúlt, s mely kevés, hogy Gallia árja hazánkon. És így, ha bajunk nem is oly felette nagy, s így zavarban, s így rövid idő alatt előmenetelünk körülményünkhez képest gigásziak is. Ne gondoljuk azért, hogy Visegrád poraiban s régi Buda falai közt el van már temetve nemzeti díszünk, mert a nagyságnak ezen előjelei csak egy szebb hajnal virrattára bátoríthatnak, hanem legyünk bizonyosak, hogy igazi felemelkedésünk ideje még hátra van. A valódi magyar vaktán senkit se követ, hanem a lehető legmagasabb lépcsőig, mind testi, mind lelki tehetségit, s tulajdonit sajátsága szerint fejti ki. Foglalatossági életét személyiségéhez és körülállásihoz alkalmaztatja, maga köriben marad, s bármi csekély lenne is tisztje, annak tökéletes, teljesítéses önbecse által ad díszt és fényt. Ki nem tudja, hogy sokféle ember kell a társaságban, sokféle hivatal, úgy, mint egy erőműben, sok szerszám, sok karika, de se ez, se az nem foroghat jól, ha mindegyik része nem tökéletes, vagy ha a rugó a láncnak, ez pedig a tengelynek akarja játszani rolláját, vagy ha minden részek között nem uralkodik legszorosabb összeköttetés, legtökéletesebb egybehangzás. Tegye csak mindegyik a maga kötelességét, s ne valami egyebet, hanem azt ugyan emberül. Ne avassa magát politikába, kormányba, helyén kívül. Mit is tud ehhez, midőn oly kevés, bizonyos dátumi vannak. Mi birtokosak, A gazdaságot, kereskedést mozdítsuk elő, fejtsük ki a tárgyat jobban és jobban. Oktassuk, világosítsuk fel egymást, álljunk sokat össze, mert mit tehet egy ember? Koncentrice vigyük a dolgot, és ne excentrice, mert eldarabolva hazánk tágos mezein hány szép feltétel és jó akarat némul el, és némult el már, mely egyesüléssel és egyetértéssel vajmi szépet és nagyot alkotott volna. Tanácskozzunk, fáradjunk és cselekedjünk, és csak ne kívánjuk még azt is, hogy a kormány érettünk száncson vessen, és csűreinkbe takarítson is. Csak eszünkbe se jusson, hogy gátot fogunk találni előmenetelünkben, mert uralkodunk se kíván egyebet közboldogságunknál, s ha némelyek közülünk nem részesek abban, urunk tehet-e arról, vagy mi magunk? Néhány a tárgyat megelőző észrevétel. Minden jobbítás és előmenetel ellen sokkal legkisebb önismeret nélkül így kell neki. A nemzetiséget nem kell rontani, mi magyarok vagyunk, ne utánozzuk a franciát, angolt, németet. Csak ne tegyünk semmit nemzeti szellemünk és sajátságunk ellen. Így módon a régi jóval a régi rossz is örökkön-örökké megmaradna. Az új jó pedig soha életre nem kaphatna, és ez kívánható, óhajtható-e? Tagadhatatlan, hogy a szellem és sajátság minden nemzet legsarkalatosbb intézetére nézve szent, s annak megsemmisítése a nemzetiség halálát elmúlhatatlanul sietteti. De a kislelkűség makacson minden javítást kirekeszt, a legszebb, leghasznosabb és legszükségesebb előmenetelnek lesz gátjává, hiába valóságokon és szempényvesztéseken alapul, s annál veszedelmesebb, mennél erősebben ragaszkodik hozzá a sokaság. És ugyan mi az a nemzeti szellem, az a sajátság? Az már készen jön a világra, mint valamely állat. Egyszerre sül, mint a zsemje, vagy pedig már életkorban kezd tüstént lehelni és élni, mint Pigmalion márványa. Avagy csak lassan ered, halkal nő, nevekedik, s fejlődik ki. Ha az első igaz, akkor éppen olyan igazán lehetne azt is állítani, hogy Amerikának s Új-Hollandiának, némely vad nemzetiségi, az ő nemzeti szellemek és sajátságok elromlása nélkül, általjában semmiben sem mehetnek elő, hanem már arra vannak kárhoztatva, hogy tulajdonállati vadságokban örökkön-örökké maradjanak meg. Egy magányos ember ugyan mikor végzi tanulásit, azaz öntökéletesítését? Akkor, amikor oskolából kilép, mikor pappá vagy ügyvéddé lesz, szentán, mikor megházasodik? Vagy 30 esztendős korában, vagy mikor? S így mely időpont az, midőn egy nemzet már oly magas lépcsőn áll, hogy legkisebb változtatás vagy újság a nemzeti lelket megrontaná, és mikor van az, midőn már annyira áll kifejtve, hogy a legkisebb előmenetel vagy javítás nemzeti zománcának ketté törése nélkül ne eszközöltetnének. Már mi magyarok mikor voltunk oly igen érettek, hogy egy kissé még jobban megérnünk nem lehetett volna? Ugyan mikor? Szent László idejében vagy midőn Mátyás híres könyvtára még álla, s Visegrád egész fényében? Vagy midőn az ország összesereglett rendei Mária Terézia királyok védelmére, igaz magyar szabad ember s hív jobbágy érzésével kardot rántottak, s a sebes hírnél is elé Berlinbe termett hős, hadik, sat. Bármi édesen melegítse is ezek emlékezete lelkeinket, csak egy szebb jövendőnek maradnak szép előjelei, s villámcsillanatú jelenési, s állandóbb és szelidebb világosságot ígérnek. Haladjunk! A magyar nem bírja magát oly jól, mint körülményei engednék. Felvilágosító ellenzés hasznát senki sem tagadhatja. Hogy tudja meg az ember még legalacsonyabb helyzetben is az igazat, ha minden szavát igenli? S hát még magasabb lépcsőn mind tanulhatja ki a dolgok igaz állapotját, ha hiedelmiben soha tagadóra nem lel. S ugyanhogy cselekedhetne józanul a dolgok miben létének valódi ismerete nélkül. A gazdaságban hány fiatal birtokos károsodott már azáltal, hogy próbáit tisztje is emberei, minden ellenkezés nélkül helyben hagyják, és észrevételeiket szolgai kép elhallgaták. Sok számos intézet miért szerkesztetett hiányosan, tökéletlenül és rosszul? Mert az alattvalók függésben lévén szólásnál tanácsosnak tartották a hallgatást. Hány szép talentum nem juthatott magas lépcsőre, mivel elhallgattatván gyengeségi, magát önhitségből csalhatatlannak képzi. És általjában mennyi egyoldalú és csak színen járó és felületes fakat már a világon. Az önakarat azon zavaros kutyából, mely az ellenző észrevételek híja miatt, meg nem tisztult, s igazságra soha ki nem fejlett. Csak minden oldalú vizsgálat által lelhetni fel az igazságot, és ez csak a gondolatok legszabadabb közlés által valósulhat. Hol a beszéd korlátos, ott rab a nyelv, csak rabként szól. Sokan az ellenzéstől úgy félnek, mint a sötétségtől. Az pedig éppen úgy szükséges az igazság tökéletes kifejlődésére, mint ez a napsugarainak szembetűnőbb tételére. Semmi se lehet az egész világi egyetemben nyomás és ellennyomás nélkül. S csak új tanácskozás szül bölcsességet és áraszt áldást az emberiségre, hol szabad hidegvérű tiszta át- és belátás vezérli a vizsgálatot és okoskodást. Koncentráció. A mesterséges egybegyűlést, koncentrációt végre vagy a véletlen, de csak rövid időre, vagy az emberi bölcsesség tartós haszonná eszközli. És ekként minden kifejlődés, előmenetel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkalatja a kiművelt emberfő. Ennél lejjebb nem bocsátkozhatunk. Ezen kis gyökérből származik boldogság, és viszont átok is az emberiségre. Csak hogy az az első századokra terjed és közönségesen akkor fénylik legjobban, midőn szerzője már a föld alatt. Az átok pedig sat, jobbadán egyszerre tűnik el. Az ész erő, és így az ész boldogság. Tekintsünk csak mélyen a legnagyobb következések elveire, s fenekire, és mint a nyári reggel oly tisztán fogjuk látni, mennyi bámulásra méltó szivárgott, s nem másunnan, mint emberi agyvelőből a világra. Confuce, Bacon, Franklin, és számtalan mások marok nagyságú veleiből. A véletlen, mely igen sokban látszik legelső rugós indítóknak lenni, úgy áll az emberi főhöz, mint a földben lévő aranya bányászhoz, vagy hogy többet mondjak, az országúton fekvő gyűrű az utazóhoz, kiásó vagy felvevő nélkül egyik sem ér semmit. Az arany föld gyomrában marad örökké, a gyűrű sárba tipratik. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Ezek statisztikája az ország legérdekesbb, leginteresszánsabb része. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat teszik a közerőt, hanem az ész, amely azokat józanul használni tudja. Igazibb súly és erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több vagy kevesebb léte, a nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje. Mi nagy erő egy vagy több, százezer ember fő nélkül? Nézzük a történeteket a Duna folyta körül 1828 és azután 1829-ben. Nem a sok katona vívja ki a csatát diadallal, hanem a tábornok által jól elkészült és bölcsességgel vezetett bajnok. Nem annyira a fegyverhordók 5-600 ezres számától kell félni, hanem azon morál pondusztól, erkölcsi súlytól, mely tán annyi ember közt hihetőleg rejtekezik. S mi természetes, hogy valamely háború kimeneteléről annak mindig meg kell csalatkoznia, aki az ellenség számács ágyúit veszi csak számba, nem pedig a hadi nép műveltségét és vezérinek eszét. És azért bölcsen cselekszünk, ha mint hajdan Kartágó Lakedenomból hit hadvezért, Szicília Athénből törvényhozókat, úgy mi is csak kevés idő előtt, építőmestereket Olaszországból, ma mechanikusokat Britanniából hozatunk, stb. S midőn szinte mindent mechanikai sarkigazságokra lehet végre visszaidézni, tagadhatatlan, hogy a kormányzónak vagy fővezérnek maga dolgában úgy szólván mechanikusnak, műszerésznek kell lenni, hogy alattlévőit jó sikerrel vihesse. Sokszor, ha csak oly szakácsok forognak a konyhában, kik előbb sohasem főztek, vagy csak úri kocsisok ülnek a bakon, így javaslatot volnának hajlandók adni. Bizony hozassunk inkább valahonnan egy bölcset. 1830. A Magyar Akadémia körül részletek. Mint fentebb bizonyítám, senki nálam tágabb kört nem enged azon féltékenységnek, mely nemzeti hűségből eredve bármit is nemzeti színbe ölteni vágyik. Ha jobban buzog a magyarnak vére, mint akárki másé, honának puszta említésén is, ha már mennyekbe ragadtatni véli magát, mikor a magyar hölgynek, ezelőtt oly sokáig néma ajkán a nemzeti hang zengedez, ha életét kockára bocsátni kész, mikor vére mentőjét csak megkarcolva is gondolja. Mindez jól lehet sokáltal még most is egyedül, nyavajás kitörésnek tartatik, felette helyes, s vajmi örvendetes jelenet, mert ez egyedül a visszatért becsületérzés és a magához hű erőnek eredménye, és csak ebből pezsg élet, és fejlik jövendő. Ennél fogva még a kelleténél többet tenni buzgó fiatalság túlzásit is némileg megbocsáthatóknak tartom, mert kiszegheti szárnyát az élet tavaszkorában azon lelkesedésnek, amely eget kér, hol megégeti ugyan néha magát, melynek híját azonban fiatal kebelben, semmi a világon nem pótolhatja ki, mert az isteni szikrának sincs surrogátuma. És jaj, százszor a jaj azon fiatalnak, kinek lelke testében mindig megfért. Férfitul azonban többet lehet, többet szabad követelni, és kivált oly túl, aki vezetői szerepre emelkedik. De itten búba merül lelkem, mert én legalább felette kevés kivétellel alig ismerek egy valóban buzgó magyart is. És ezen őszinteséggel tartozom szent ügyünknek, melynek minden személyes tekintetet alávetek. ki bármennyi őszhaj fedné is fejét, bármi tapasztalás, és életbölcsesség redőzte volna is egyéb iránt velejét, mint elmetévedett, ha rögeszméje pendítetik meg. Többé-kevésbé kinevetkeznék a kölcsönös méltányosság, sőt az igazság szabályaiból is némileg. A nyelvünk és nemzetiségünk ügye kerül szőnyegre. Ily alkalomnál a leghidegebb vérű elragadtatik. A legélesebb látású vaksággal van verve, és különben legméltányosbb, legigazságosbb is hajlandó felejteni, sőt, néha valóban egészen is felejti az örök igazságnak, soha nem változó még azon legelső szabályát is, melyet egy alkalommal sem volna szabad szemből szalasztani. Miszerint másnak soha olyast ne tégy, mit tőle nem fogadnál örömest. És annyira megy az elfogultság ezen felingerült állapot, miképp mindennapi eset kivált mostani a természetesen túl még mesterséggel is felcsigázott napokban, éppen azok kikeléseit és gyanúsításait hallani legsértőbb változatokban, ha más ajkú egyenesen csak példájukat követve önvére mellett buzog, kik legcsiklandósabbak saját nemzetiségük körül. Valóban szomorú, szívrepesztő látvány. Bosszútlan egy hajszált sem enged fején csak érinteni is, és ez helyes. Ám de mást üstökénél ragadni hajlandó, és ez is. Egyes viadalban vagy verekedésnél, amikor ember ellen, és anyagi erő és állati bátorság határoz legtöbbet, felette helyes lehet. Nemzetnek békés újjászületési működésében azonban, ha nem is gyávaság, valóban felette nagy bűn és legkímélőbb kitétel minden esetre, nem kevésbb, mint szánakozásra méltó. Maga magán uralkodni nem tudó pajzánság, melynek tisztel gyülekezet, ha mélyebben gondolkodók tapintatas általán véve a nemzet súlya, mielőtt késő volna féket, zablát nem vet, bizony mondom, a magyar nem lesz, mint azt többen, hogy gyönyörteljen álmodnánk, de rövid idő múlva egyedül e négy betű volt fogja illusztrálni valahai létét. S pedig, mert a nemzetek békés átalakulási működésében, mikor minden, bár a legkisebb erőszak is ellenhatást és egyetlen egy igazságtalanság ezer megbosszulót szül, semmi nem győz, mint egyedül lelki felsőbbség és az örök való. Jaj, mi kevesen vagyunk így sopánkodának. Lehetetlen, miképp ennél fogva a roppant számú német és szlávban el ne olvadjunk. Terjeszteni kell tehát a nyelvet, a nemzetiséget mindenek előtt, és ez felette helyes. Csak hogy a miképp körül forog a siker, minthogy nem minden modor vezet célhoz, sőt a mostan divatozó attól egészen eltávolít. Engem soha nem ijesztett csekély számunk, de fennmaradásunkért annál erősebben rettegtem mindig azon okból, és ezt ki kell végre mondani, mert fajtánk anyagi, mint szellemi léte oly felette könnyű. Itt a baj, és essünk át elvégre az önismerésnek ezen legkeserűbb adagán, mert csak ezután javulhatunk teljes egészségre. Miképpen tudnillik, nem a mennyiség, hanem a minőség a szellemi erőnek sarkalata. És ez szerint éppen nem azért forog veszélyben létünk, mert kevesen vagyunk, hanem mert súlyunk oly parányi. És ezt sok magyar sejtés azért tüzeli saját magát s másokat törhetlen bátorságra. Mi felette dicsőséges, csak hogy itt megint csak csal képzetbe bukik, mi annak jele, hogyha felébredett is már nagy száma. Azért mindnyája korán sem ábrándult ki még, és a múltat a jelennel. S Magyarország az előtti és mostani bajait összekevervén oly hangulattal ül lovára most is, mintha jelenleg is törökkel, vagy franciával kellene vívnia. Észre sem vévén, hogy az nem kontyos, se nem veres sipkás, kivel dolga van. De egyenesen a civilizáció, melyen kard nem fog, s mely előtt a legtündöklőbb vitézség is térdre esni kénytelen. És ugyanis a bátorság több árnyéklatú. Van tudnélik olyas, amely mindent megrohan, és még az ágyú szájtól sem fordul el. Meg van olyas is, mely kitűrni tud, és minden handabanda ellenére bevárja az alkalmas időt, meg a polgárok hevével szembeszállni, s hirtelenkedésünknek gátot vetni kész, mindkettő maga helyén arany. Sok azt hiszi, az elsőben több anyagi tán állati vegyület, a másik neműben ellenben több lelki vegyület van, s hogy az elsővel bírók e földön rendszerint, s legtöbb esetben anélkül, hogy tudnák, gépgyanánt szolgálnak. Midőn azon másik nemű bátorság tulajdonosai viszont rendszerint a gépforgatók. Már ez bármiképp legyen is, tagadhatatlan maradt, hogy azon katonai bátorság, ha úgy nevezhetni, melyhez képest a hős bárminek is neki rohanni kész, mint egyéb iránt egy pohár pálinka, mint tudva van, néha igen elősegít. Még korán sem elég oly szövevényes, s rendszerint oly hosszadalmas munka sikeres folytatására, mint egy egész nemzetnek újjászületési működése. Hol az entuziázmus ritkán használ, a óbort pedig mindig árt, de egyedül a józan, a kiábrándult felfogás és kirekesztőleg csak az összetevő és kiszámító felsőbbség győz. A nagyobb számban vélnek üdvöt boldog Isten. Mintha bizony például 30 millió barbár népben több magához vonzó, több magába olvasztó varázs volna, mint bármely kis számban is, ha ez a civilizáció kincsétül felcsordul. Ha ökörre botra kerül a dolog, akkor megengedem a nagyobb számban az olvasztói varázserő, a felsőbbség. De csak háborúban sem mindig, mert a néhány macedóni bors megtöri a számtalan perzsa borsót, és a kis számú hellén dicsőíti fel maraton síkjait. Még csak háborúban sem mindig, s hát minél kevésbé még a lelki tehetségek szabad surlódási mezején, s kivált mostani századunkban, mikor az erőszak előbb-utóbb egyedül saját magának ássa sírját. De ha egyenlő körülményileg a nagyobb számban a nagyobb erő, mit senki nem tagad, ugyan azt hisszük, nemzetiséget csak úgy rákenhetni bárkire is, képpen kezeink közé jut, mint például meszett falra vagy mázat fazékra. És azt hisszük, parancs már elégséges, hogy valaki nemzeti sajátságából kivetkezzék. Ugyan mi magyarok tűrnők-e ezentúl, mondom, mert egyszer már majdnem, hogy megtették rajtunk, s igen engedelmesek lettünk. Tűrnőke mondom, hogy bármely hatalom akarna is minket úgy minden legkisebb cikornya nélkül saját mintájára kaptázni, kiváltva-e, mint a felettem összefeküdnék a tökélyes tűl. S vajon engedelmeskednénk-e oly parancsnak, sőt még oly törvénynek is, mely ha nemzeti hűtlenséget egyenesen nem követel is, sokak alkalmazása, s kivált tartalék gondolatja által mégis zsarnokká válnék. Azt remélem, azt hiszem, még akkor sem engedelmeskednénk, ha főről főre mind megegyeztünk volna így szabályban, s annál kevésbé, ha ez nem történt vala így. Mert a világon elidegeníthetetlen sajátok is vannak, miket tilos áruba bocsájtani, mi ugyan nem egy hazai reformátornak peng ajkán, vajmi sok esetben, vajmi pompásan, csak hogy rendszerint vagy nem új sajátokra alkalmazva, mint például becsület, erény, nemzeti hűség, s több efféle, miket valóban soha és semmi esetben túladni nem szabad. Vagy egyedül saját érdekeinket méltatva másokét azonban régi, de néha mégis felfeltűnő döbrögi szellemben fitymálva, sőt gyanúsítva. Mondják ugyan, hogy törvényeink nemzeti nyelvünk ügyében semmi ilyes nem követelnek. És ezt tudom, mert törvényeink egy hajszállal sem rendeltek többet, mint hogy a latin szó helyébe az élő magyar lépjen, és a közigazgatás nyelve azon faj nyelve legyen, melytől nem csak az ország vevé nemzetét, hanem mely az alkotmányos létnek is törzsöke. Minél semmi sem lehet igazságosbb, méltányosbb. És ha szorosan, de valósággal szorosan, és nem csak önámítgatásilag, ennél marad a magyar, és ha nem fénylik is legkedveltebb, legnagyobb divatú színben még, mi egyéb iránt semmi esetre sem lehetne, néhány rövid évek gyümölcse, mert hiszen kifejlett nemzetiség nem rögtön termőnövény, vérünk legalább nem áll a maga ellen felbőszült szenvedelmek, aggasztó veszélyivel szemközt, úgy, mint ma. Nem elég mai időkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. S ha valaki olyas törvénynek nem hódol, mely előtte gyűlöletes, mely túl természete visszaborzad, sújthatja őt a betűnek szigorúsága ugyan, de célját veszti, mert mártírt emel, ez pedig fanatizmust szül. És ha mindenki rögtön nem hódol oly törvénynek, mely csak idővel, s egyedül szeretetre méltó lét által vesztheti el sanyarúságát, illik-e, sőt, szabad-e nekünk magyaroknak minden átallás, minden illetődés nélkül? Olyasokra anatémát szórni, kik íj bűnökbe esnek. Mi olyannyira kristálytiszták vagyunk-e? Nyúljunk keblünkbe, s feleljünk őszintén. Illik-e, szabad-e nekünk ilyest tenni, kik szinte nem csak pirulásra méltó hanyaguk vagyunk törvényeink végrehajtásában, de még azoknak sem engedelmeskedünk mindig és mindnyájan, melyek hozatalában nemzeti lelkesedéstől forrott a vérünk, vagy ilyes legalább affektált a nagyobb rész. Valóban akarat ellen is elfordulni kénytelen így szomorú jelenetektől a kiábrándult, s mély búba süllyed lelke, ha tapasztalja, hová vezethet vakhév, s rosszul fékezett lelkesedés. S hogy egyesek bűnös túlzásai néha mi rossz világba és ferde helyzetbe állíthatják a nagy közönség legszentebb érdekeit. Olvasztói felsőbbséggel kell bírni, ám de bíre ilyessel az, ki szeretetre méltóság és rokon szemv gerjesztés helyett, kuruzslóként csak külsőleg hat, és mert grammatikát tanít, mindenüvé zsinort var, s mindent veres, zöld és fehérre eltarkít, már azt hiszi szívekkel bájol és velőket hódított. Vagy bír-e az olvasztói felsőbbséggel, ki másban nem tudja becsülni, miért maga követel megbecsülést? Vagy tán azért a mesterséghez kihűs ellenét, mert oly lelkesedéssel vív vére mellett, mint ő saját véréért, ahelyett, hogy lovagias szellemben magához emelné, pogányilag sújtja, s hírnevét alacsony gyanúval bemocskolni nem pirul. Vagy tán az a mély felfogású olvasztómester kinyughatlan hevében a magyarságot, mostani nyers állapotjában mielőtt elfogadhatóvá, ízletessé vált volna, mindenkivel rögtön bevetetni akarja. Vagy tán az, ki hatalom csalódásai közt, mint oroszlánt a síkra állítja a még fejletlen magyart, miképp minden erőt, minden hatalmat ellene bőszítsen, ellene riasszon. vagy tán azért a gyöngéd mesterséghez ki könnyebben és szaporában nyerhető fény véget. Prókátori szeszéllyel mindent gáncsol, mindent ellen, ez ahelyett, hogy inkább a hon bármi késő javát is tűzné ki magának szempontul. S tisztelt gyülekezet, ha igaz, hogy egyedül az önmegismerés keserű gyümölcs által nyerheti el teljes egészségét az emberi lélek, s ha igaz, hogy egyedül ennek egészséges léte emelhet valamint embert, úgy nemzetet is valódi hivatásának fényfokára, akkor ürítsük a megismerésnek keserű serlegét fenékig ki. S valljuk meg, hogy tán nincs országa földön, hol annyira össze volna zavarva a hazafiságnak magasztos eszméje a hazai nyelvvel, mihez képest nem egy gyalázattal megrakott, erkölcsi fekétül émelygésig rosszagú, vérrokonunk tartatik mentségre, s kíméletre méltónak. Sőt, nem ritkán még a legjobb hazafiság hitelében is áll, s pedig egyedül, mert magyarul jól pereg a nyelve, nagy szónok, s ügyesen tudja viselni a magyar szerepet. Mintha a hazafisága küljelei már elégségesek volnának, a hazafiság legveszélyesbb mirigyeit eltakargatni. Mi nem egyebet jelent, mint velő elibe tenni külsőt, a lényeg elibe színt, élet elibe halált. Mint hogy nincs elidegenítőbb, nincs semmi visszataszítóbb, méltó, antipátiát gerjesztőbb, mint az üres nyavajás bűnös keberre rámázolt hazafiság. A magyar szó még nem magyar érzés. Az ember, mert magyar, még nem erényes ember. És a hazafiság köntösében járó még korán sem hazafi. S hány ékül mázos dolgozik a haza meggyilkolásán, ki mert éppen nincs más tulajdona, s a vakhév által mégis felhőkbe emeltetik, azok hazafiságát is gyanússá teszi, homályba állítja, sőt ellenük antipátiát és gyűlöletet gerjeszt. Kik szeplőtlen kebellel minden efféle undok salak túlmenten, a honszeretet legtisztább szellemében kapcsolvák vérükhöz. S ím ez fő oka, miért áll a magyar hazafiság, sokkal kisebb becsben, sőt, nem legtisztább fényben a világ nagy színpadán. Miért nem képes civilizációi szimpátiát és hódító közvéleményt gerjeszteni, a legmagasztosbb magyar polgári erény is odakünn. Ám mert annyi bitorfényű álhazafiságtól van környezve és elrútítva, mely tapsot arat és bálványul emeltetik ideben. De forduljunk most el ez undok képtől, hol a maszlagos fényüli bíbor ünnepét, és ha bár iszonyattal vagyunk is kénytelenek látni a rothadásnak, mennyi jeleit viseli nemzeti testünk, azért ne csüggedjünk, sőt, bízzunk magunkban, s fordítsuk reményinket egy vigasztalóbb kép felé, mely szinte tárva előttünk, mert noha számban kevesek, s ezek sem mind tiszták, azért megtörve még nem vagyunk, s nem egy hűkedély, nem egy nemes erény virraszt még vérünk mellett. S ha igaz, miképp egyetlen egynek erényeiért százezrek bűneit bosszulatlan hagyja az egek haragja, miért nem volna remélenünk szabad, hogy mindazon hűség, mely vérünkben most is él, s mind véres küzdelmünk, mind halálos nyugvásink között, ha bár végre egyes lámpaként csak pislogva is mindig élt, és tökéletesen még soha el nem aludt, ne volna szintoly képes, azon átkot is elhárítni fejünk felől, melyet hazánknak fájdalom mondani, a legrégibb időktől fogva máig nem egy hűtlene, nem egy álbölcse, mintha szándéklottan idézett vala ránk. Bízzunk magunkban, bízzunk erőnkben, készületlen azonban soha ne lépjünk síkra, és erőnkkel jobban gazdálkodjunk, mint eddig elé, mert hiába, Nemzetnek regenerációi működésében, hol minden, s kivált az idő, oly drága. S minden léptek annyira gátolvák, vaj mi többet mozdít a szerény mi, a munkás hangja, mint a sok szópompa, a sok lelkesedési zaj. És legyünk meggyőződve, minél közelebb emelkedhetünk, minél többen azon népideálhoz, melyet felhozék, annál biztosabban, szaporában éri el vérünk földi üdvét. Midőn viszont annál bizonyosabban és hamarébb dűl sírgödrébe. Mennyivel inkább, s többen távozunk attól, mi szerint tisztelt gyülekezet, féltékenyen óvakodva, hogy ne ártson, s törhetlen álhatatossággal működve, mi kép használjon, köztünk többé-kevésbé mindegyik, sőt, hazánk minden fia, vérünk mentője, népcsaládunk jótevője, nemzetünk feldicsőítője lehet. Örömteljes öntudat azért töltse be helyét minden magyar hű sáfárilag. S ha nem használ, de buknunk kell, és emberek előtt ki is leszentörölve emlékünk, legalább azon láthatatlan tanuk véget, kik előtt nem egészen megy veszendőbe, mindaz, mi az emberi nemet felmagasztalja. Mutassuk meg, hogy volt fajtán köz nem egy, ki nemzeti fennállásért, nemzeti felnemesítésért, utolsó lehelletig lankadatlan küzdve, szebb sorsa lett valamiértó. 1842.